Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Amen. Kedves testvérek, gyülekezetünk imádságban hordozott bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, fiatokat, Noelt, hogy a keresztség sákramentuma által befogadjuk a keresztény anyaszent egyházba. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Istenünket, kérjük Urunk áldását a gyermekre, 431. énekünket énekeljük. Testvérem, a feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, kedves család, ünneplő gyülekezet, mai vasárnapunknak különös része az egyházi hagyományunk. A keresztény közösségekben a húsvétot követő időszakban, évszázadokkal ezelőtt mindazok, akik megkeresztelkedtek, mindazok, akik elfogadták Jézus Krisztus kereszthalálát és megvallották a feltámadott élő Urat, ők húsvét hétfőtől a hét kezdetéig, vagy a mi sajátos számításunk szerint a hét végéig, vasárnapig fehér ruhába jártak, jelezve környezetüknek, mindazoknak, akik ismerték őket, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak. A húsvét utáni első vasárnapnak az elnevezése, ritkán szoktunk latinul beszélni a templomban, így szól, quasimodo geniti, mint újszülött csecsemők, ezt jelenti. Furcsa ez a kép számunkra, akik leginkább a templomainkban gyermekeket keresztelünk, hogy akiket megkereszteltek gyermekek, ifjak vagy felnőttek, a húsvétot követő első vasárnap azt mondták önmagunkról is, hogy úgy élünk, mint újszülött csecsemők. Hogy az életükben valami új kezdődött el, hogy ők is egy gyülekezet tagjává lettek, hogy ott élt bennük az a csoda, mint a kicsin gyermekeknek az első lélegzett vétele, amikor belekiáltják a világba, hogy élek, ők maguk pedig kimondták, hogy nem csak testileg élek, hanem Jézus Krisztushoz tartozom. A keresztség és a húsvét így kapcsolódott össze. A jel, ami kiábrázolta Jézus Krisztusnak a halálát és feltámadását, és a valóság. Jézus Krisztus maga. Éppen ezért, amikor elhoztátok és elhozzátok gyermeketeket, akinek az első kereszt neve az, hogy Noel, és a Noel név az, tehát tulajdonképpen valami olyasmit jelent, hogy újszülött, vagy az Úrnak a születése, leginkább azokat a fiúgyermekeket nevezték így, akik karácsonykor születtek. Mégiscsak ezt jelképezi, hogy egy emberi élet beleszületik ebbe a világba, levegőt vesz, sír, elmondja a maga akaratát és szándékát, és minthogyha a keresztségben is valami ilyen történne számunkra, amikor szülők hozzák el gyermekeiket, hogy megkereszteljük, végig gondolni mindazt, hogy milyen ajándékot adott nektek az Isten, és hogy ez milyen felelősséget jelent számotokra. Jó tudnunk és kimondanunk mindazt, amit a régiek is megvallottak és megéltek, hogy a keresztség nem azáltal terem tiszta szívet az emberben, hogy valamilyen mágikus módon, néhány csepp víznek a módján Jézus Krisztus beleplántálna az életét. Ugyanúgy nem tekinthetünk a keresztségre úgy, mint pusztán olyan bizonságtételre, amely a hitről szól. A keresztség nem más, mint a Krisztusba való beiktatás, a Krisztusba való elmerülés, a Jézus Krisztusba való bármilyen furcsa eltemettetés és feltámadás. És ez nem egyfajta drámai utánzása mindannak, ami egykor megtörtént. Nem egy múltba történő mágikus visszalépés, hanem elmondja és megmondja számunkra az egyetlen lehetőséget és az egyetlen valóságot, Jézus Krisztust, önmagát. Kedves szülők, amikor elhozzátok és elhoztátok gyermeketeket, Noát, akkor ezért hoztátok el, hogy neki legyen közössége és legyen kapcsolata Jézus Krisztussal. Hogy megérthesse majd, amikor felnőtt, hogy Jézus a kereszten legyőzött mindent ezen a földön. Legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, legyőzte a lelki hatalmasságokat. Legyőzte azokat a megkötöző erőket, amelyek ma is sokszor fogva tartják az embert. És feltámadt, él. Valóságról beszélünk. Éppen a napokban olvastam egy híradást arról, hogy Angliában végeztek egy fölmérést, az brit szigeteken lévők 40%-a gondolja úgy, hogy húsvét az valamiféleképpen még egyházi ünnep, és ennek a 40%-nak a 30%-a azt mondja, hogy Jézus csak lélekben támad fel. Azaz azt kell mondanunk, hogy ez a 30% is azt mondja, hogy nincs húsvét. Valóság az, amiért itt vagytok. Az élő Krisztusba, az élő Istenbe való beoltatásnak a lehetősége, a az élő Isten szövetségének a felkínálása. Mózesnek mondja az élő Isten: név szerint ismerlek téged, elnyerted jó indulatomat, enyém vagy. Sokunk kedves és néhányaknak keresztelési igéje is: ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. A keresztség egy valóságos, Krisztussal való közösségbe vezeti be az embert. A keresztség egy valóságos, Krisztussal való találkozás lehetőségét mutatja fel, aki újjáteremt mindeneket. Nézzétek, a régiek jól tudták, úgy éljük a mindennapjainkat, vagy úgy éljük a mindennapjainkat ezen a napon, mint újjászületett gyermekek. És amikor megkereszteljük majd Noelt, akkor kiábrázolódik ez a közösség is, hiszen egy gyülekezetbe fogadjuk be. Megtapasztalhatja azt, hogy szerető közösség veszi körül. Ti magatok, mint család, napról napra mondjátok, valljátok, és meg is élitek, hogy gyermeketek ajándék, keresztgyermeketek ajándék. Hogy ugyan most azért sír, mert beteg, mert lázas és nyűgös, de mégis a mindennapok világában öröme a ti életeteknek. És jelképesen most mi mindannyian, akik itt vagyunk, Pomázon élő reformátusok, Krisztus egyházához tartozók, azt kívánjuk nektek, hogy ízdeljétek meg a Krisztussal való közösségnek a valóságát is, a gyülekezet közösségét. Lássátok meg ebben a gyülekezetben azokat a gyümölcsöket, amelyek Jézus Krisztusról beszélnek. És lássátok meg azt, hogy az Isten munkálkodik közöttünk. Krisztus váltság művével megváltozott az idő jelentősége. Nem megsemmisült az idő, hanem szabaddá tett bennünket Jézus Krisztus követésére és szolgálatára. Nem a keresztség teremti meg a tiszta szívet, hanem az, amikor valaki Krisztushoz fordul, elfogadja, és aki találkozik véle. Adja meg számotokra a Szent Háromság Isten ennek a valóságát, Krisztus szeretetének ölelését, és fogadja el a mi Urunk Jézus Krisztus őt magát. Ezért fogunk imádkozni mi mindannyian. Amen. Jöjjetek, álljunk fel mindannyian, kérlek benneteket, hogy álljatok közelebb az Úr asztalához, valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvérek, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, Urunk, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad, és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon hitáltal minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Urunk, köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő, örökkön örökké. Amen.
Noel, Ferenc, szeretlek téged a szakjának, a fiúnak úgy, a Szentléleknek nevében. Amen. Isten áldja meg a kicsit életet, hogy növekedjék kedvel és lélekben, Isten és emberek.
Testvére, én bennetőket is áldjon és őrizzen meg a Szent Háromság Isten, őrizzen meg benneteket az ő szentségében és szeretetében és mindenkoron az életünk megszületett, meghalt és feltámadott.
Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteleti közösségünket, 162. dicséretünket énekeljük első 5 versszakával.
kezdve jutottunk immár te elődbe. A te templomodba felséges Atya Isten, csak ez nékünk igazságunk, felséges Isten, hogy lakozik a te neved közöttünk. Dicsérteted Atya Isten.
Krisztus feltámadt a halottai közül, kivett minden kétséget tanítványai szívéből. Boldog volt Tamás,
aki látott és hitt. De boldogok, akik nem látnak és hisznek. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a negyedik rész első 6 versében a következőképpen.
Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Megvalljuk neked, Urunk, hogy mi hajlamosak vagyunk mindenféle bűnre, és könnyedén hagyjuk magunkat elcsábítani, mikor a bűn elkövetésére a legkisebb lehetőség vagy alkalom is kínálkozik. Engedd meg nekünk ilyen körülmények közepette is, hogy szent lelked vezetése által megállhassunk a hitben, és segítsen, támogasson ebben szent igéd, amely arra tanít, hogy te lélek vagy, és hogy téged lélekben és imádságban imádhatunk. Ne engedd, hogy elmerüljünk a bűn hínárjában, romlottságában, vagy hogy éppen arra vetemedjünk, minthogyha veled játszadozni lehetne. Engedd, hogy egészen odaadjuk neked önmagunkat, lelkünket, testünket, úgy, hogy egész életünk bizonság legyen amellett, hogy te élsz és uralkodsz örökkön örökké. Kérünk, hogy ne magunkért, hanem Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére 370. dicséretünket énekeljük első versszakával.
Me.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a negyedik részben, a 7-től a 11-ig terjedő versekben a következőképpen. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig ti bennetek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a keresztségi gondolatokban felidéztük ennek a vasárnapnak a hagyományát. A köszöntések, az átvezető liturgikus elemek mind-mind arról beszélnek számunkra, hogy húsvét az nem pusztán egyetlen egy napra koncentrálódó ünnep. Nem pusztán meghosszabbítva két nap, hanem az egész életet átfogó, mindent mozgató valóság. És nem is fogalomról van szó, hogy a húsvét mozgat, és a húsvét tart lüktetésben, életben mindent, leginkább tavasszal érezzük, amikor megindul a természet, hanem arról szól húsvétnak igazi lényege és tanítása, hogy Jézus feltámadásával világossá vált, hogy Isten az örök életet munkálja ebben a világban, és hogy Isten élő Isten. Világossá vált, hogy a halál és a feltámadás az összetartozik, és Jézus Krisztusban koncentrálódik. Így olvastuk a felolvasott szakaszban, mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvalóvá legyen halandó testünkben. És őseink, a keresztény közösségeknek előttünk járó tagjai világosan kimondták ezt a húsvéti hétben, ezekben a napokban, hogy munkálkodik bennünk az élő Isten, hogy él az Úr, hogy kiábrázolódik rajtunk vagy rajtuk, jó volna, hogyha a múlt idő és a jelen idő összekapcsolódna Krisztus szeretete és irgalma. Tudjátok, akik ismertek, hogy én magam sokszor hangsúlyozom, hogy a Szentírás nem egy olyan könyv, amit napról napra olvasgatva valami fajta száraz, de igaz hitigasságokat tartalmaz pusztán, hanem a Szentírásnak szavai, igéi mögött ott van az élő Isten, és ott vannak azok a húsvér emberek, akik között munkálkodott az Isten. Hogy valóságos események vannak a Szentírásban. Isten akarata, szándéka tette, az ember válasza. Ott vannak benne azok a fájdalmas konfliktusok, amelyek jellemezhetnek egy emberi életet, egy családot, egy gyülekezet közösségét. A korintusi levél különösen is erről beszél, hogy egy gyülekezetben vannak konfliktusok, valóságos konfliktusok, nem pedig olyan mondva csináltak. De ott vannak benne sokszínű érzelmek. Például
olvastuk nem is olyan régen, hogy Pál azt mondja, hogy én könnyhullatással írok nektek levelet, hogy belehalok, miközben ezeket a sorokat írom. Azaz, hogy a Szentírás azon belül a korintusi levél egy darabja a valóságos történésünknek. A mindennapok része. Fontos ezt láttunk, mert a keresztény élet is, amelyben szeretnénk növekedni, a levél olvasása révén is, nem egy légüres térben történő élet. Ismétlem magam, nem pusztán hit igazságoknak az elsajátítása. Fontos, hogy tudjuk, hogy mit hiszünk, hanem a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus követése. Méghozzá mindennapokban. Ebben az életben vagyunk Jézus Krisztus tanúi. Ebben az életben kapunk megbízást, ebben az életben van küldetésünk. És hogyha életünk teljességében őt követjük, azaz akarata szerint élünk, akkor bemutatjuk Jézust másoknak ebben a világban. Ezt nevezzük missziónak. Jézust bemutatni ennek a világnak. Annak a világnak, amely nem ismeri, annak a világnak, amely gyűlöli, annak a világnak, amely nem fogadta be őt. De itt nem arról van szó, hogy vannak azok, akik fent vannak, mondjuk a szószéken, és vannak, akik lent vannak, hanem arról van szó, az ige mindig arra figyelmeztet bennünket, hogy mi is egykor gyűlöltük Istent, mi sem tudtuk elfogadni, számunkra is üres beszéd volt mindaz, ami elhangzott, unalmas szöveg, ami a templomban hallatszódott, és egyszer csak életté lett bennünk. Megváltoztatott. Egészen egyszerűen nem nagyon értjük, hogy hogyan, akik belefáradtunk hallgatni sok-sok beszédet, mégis az Isten igéje megújított bennünket. Több ezer éves kereszténységünk éppen erről szól, hogy Isten életújító, hogy Isten újjászül bennünket az ő szent lelke és igéje által. Quasimodo geniti, olyvá módon, mint az újszülöttek. Nagyon jól érezték az őseink ezt, hogy mit jelent, amikor Isten elkezd munkálkodni bennünk, hogy valami egészen új kezdődik az életünkben, mint az újszülötteknek az életében. Lélegzetvétel, rácsodálkozás erre a világra, annak a világnak a szépségeinek a megtapasztalása, mely megtapasztalásai annak a küzdelemnek, a harcnak, amely a mindennapoknak a része is. Ezért mondja Pál ebben a fejezetben kétszer is, hogy mi nem csüggedünk. Szoktam mondani, talán már egy néhányszor fel is írtátok, hogy ez a mondat a Szentírásban, ez nem a misszionáriusoknak az örök jelszava, mondata, lózunga, megingathatatlan jelszó, hogy mi nem csüggedünk, ezt tűzzük az ásztónkra, hanem ez egy hitvallás, testvérek. Hogy bármi történik is, ami környezetünkben, ami világunkban, mi nem csüggedünk. Pál apostol, ahogyan hallottuk a Szent Leckében, ösztűz alatt van. Néhány évvel ezelőtt prédikáltam már arról, megtaláltam ezt az igehirdetést, hogy milyen nyomás az, ami ránehezedik, hogy nem fogadják el az emberek az evangéliumot. Ez egy lelkész életében, testvérek, ez egy nagy frusztráció, hogy valaki éveken keresztül hirdeti az Isten igéjét, és nincs annak semmifajta látható gyümölcse. Csak mondja az ember, és nem vesz észre, hogy valami változna. Megkérdez egy felnőttet, hogy no és mondd, hogy hol született az Úr Jézus Krisztus, és az emberek 50% azt vágja rá, hogy Jeruzsálemben. És akkor azt mondja a lelkipásztor, hogy hány darab karácsonyi prédikációt, hány darab karácsonyi verset hallottál már testvérem a templomban, és mindig azt mondod, hogy Jeruzsálemben. Ez nagy fásultság, hogy semmi változás. Nem csak az ismeret szintjén, az embereknek a morális szintjén sincsen változás. Az is nagy probléma. De a legnagyobb probléma az, amikor a mélyben nincsen új szív, nem változik az emberben a gyökérkérdés. Nincsen új élet. Nem fogadni el az evangéliumot, ezt jelenti. Ez a vád, ez egy belső vád Pál apostolban. A másik az, hogy a gyülekezetben morgolódások vannak. Micsoda fájdalom az egy családapának is, amikor azt látja, hogy a családjában a testvérek vívódnak. Hogyha látja a gyülekezet, vagy a presbiterium, vagy a közösségünk gondok, hogy problémák vannak. Ezt látja Pál. Meg azt is, hogy az ő személyét teljesen elutasítják. A második korintusi levélben fixálódik az, a 11. részben fogjuk olvasni azt, hogy nem tartják Pált apostolnak. Ki vagy te? Nem voltál ott Jézus lábánál, nem hallottad egyetlen egy szavát se. Hiába mondja Pál, hogy de hát megszólított a damaszkuszi úton, hallottam a szavát, elhívott, megváltott, nem voltál ott? Roskadozik az apostol. És az ő hitvallása mégiscsak az, hogy nem csüggedünk. Nem csüggedünk. Amikor szembenézek a terheknek riasztó nagyságával, akkor nem azt látom, hogy nincs szenvedés, nem azt látom, hogy nem súlyos a baj, nem azt mondom, hogy nincs veszély, nem azt mondom, testvérek, hogy mindig van kiút, lesz majd jobb, hanem azt, hogy Isten az, aki minden alkalommal odaáll az ember mellé. Isten az, aki új lehetőséget ad számunkra. Isten az, aki megmutatja Jézus Krisztusban, mit jelent elhordozni a bűnt, mit jelent a halál, és mit jelent az élet. Ezért mondták az őseink, kvázi módo geniti, mint hogyha, olyan, mint a csecsemő életében, újjászülettünk. És amikor erről a csodáról beszél, itt az apostol azt mondja, hogy ez olyan, mint a kincs az embernek az életében. Amiért harcolt, amiért álmodozott, amiért valamikor ifjúságában vagy aggasztján korában, amikor számadást tartott, vagy amikor tervezett, akkor megpróbálta aranyba, ezüstbe, drágakőbe mérni. Jól tudjuk ezt. De az emberi életnek a felénél már meglátjuk és megtapasztaljuk, hogy mindezt tényleg megrágja a moly és megemészti a rozsda. Hanem többről van szó, amit keresünk. Ez pedig az élet. Olyan élet, amiért tényleg érdemes mindent odaadni. Olyan élet, amit a példázatbeli történetekben olvasunk a szántóvető embernél, vagy éppen a kereskedőnél, aki amikor megtalálja a kincset, vagy az igaz gyöngyöt, akkor kész eladni mindent azért az egyért. Ilyen Jézus Krisztus. Nem elvben, hanem valóság van. Ilyen az, amikor befogadhatjuk őt. Ilyen az, amikor a mi roskadozó, repedezett életünkbe, amelyről azt mondja az apostol, hogy cserépedény élet, megjelenik mégiscsak az élő Isten. Egyértelműen. Amikor belelép a bűn múlandóságába, a test halandóságába, az ember betegségébe, hogy ne szolgáljak többé annak, ami elveszít, hanem egyedül annak, aki megszabadít. Testvérek, a halandó embernek, amikor kincsrelel az élet, amikor Jézus Krisztust követi, akkor minden tagját, egész testét, kezét, lábát, szívét, szemét oda lehet szánni az élő Istennek. És ezáltal a szolgálat által válik láthatóvá Jézus Krisztus a halandó életben, a mindennapoknak a világában. Isten arra méltóztat bennünket, azt a méltóságot adja nekünk, 8. Zsoltárban olvassuk ezt, hogy a halandó testünk hordozhatja a halhatatlanságot, Jézus Krisztust. Hordozhatjuk a mindent meghaladó kegyelmet, életet, a tisztátalan hordozhatja a tisztaságot, a meghaló az életet. És szabadokká válunk arra, hogy Jézus szeretetével szeressünk, hogy jóságával jót tegyünk, hogy kedvességével vállaljunk közösséget, hogy az ő szemével lássunk és az ő szemével értékeljük embertársainkat, hogy észrevesszük, hogy észrevegyük a ránk szorulókat, hogy az ő türelmével tudjunk megbocsátani. A kincs arra bátorít bennünket, hogy szolgáljunk. A hétköznapi életben az a méltóságosabb, akinek szolgálnak. Gyakoroljuk is ezt a hétköznapi kommunikációnkban, amikor az idősebbek felé kinyújtjuk a kezünket. Vagy pontosabban ő nyújtja ki a kezünket felénk. Amikor a magasabb rangú kinyújtja a kezét felénk. De valahogy Isten igéje mégis ezen a furcsa emberi gondolkodáson fordít egyet, és azt mondja, hogy a tanítványi életnek, a Krisztus követésnek, a mindennapok valóságának az a méltósága, amikor valaki szolgál a másiknak. Mert hogy ezt tanulja Jézustól, az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az ő életét váltságul adja sokakért. Testvérek, Jézus élete akkor válik láthatóvá rajtunk, ha nem az emészti fel minden energiánkat, hogy senkivel, semmivel nem törődve önmagunkat az első helyre tesszük, hanem az, hogyha megtanuljuk, mit jelent szeretetből szolgálni. Minket, mai tanítványokat, csak is Jézus szeretete tesz áldozatvállaló szolgálatra kész emberré. Csak is ezt tesz alkalmassá arra, hogy meglássuk a másik embert, hogy észrevegyük az Isten képére teremtett lényt. Napokban úgy megdöbbentett egy hír, rendezem magamban ennek a zanzásított üzenetét, a döbbenetét. Azt hiszem Magyarországon történt, hogy egy csecsemő éhen halt. Az édesapja azt hiszem távol dolgozott a családtól, az édesanyja pedig otthon hagyott két gyermeket, egy kisgyermeket, meg egy csecsemőt. Lehet, hogy nem újszülött volt, egy kisgyermeket és egy csecsemőt. A barátnőjéhez utazott el, vagy elment, meg közben italozott, és magára hagyta napokig ezt a két gyermeket. És az a hír, hogy a kisgyermek, a nagyobbik testvér próbált élelmet szerezni a család számára, és bekopogtatott a szomszédhoz. Tessék adni valami ennivalót. Így próbálta táplálni a kis testvérét. Enni adni neki. És közben ez a kis testvér éhen halt. Mert nem tudta megenni. A történetet, a drámaiságát nem szeretném fokozni, csak amikor Jézus azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanokká, mint a kicsi gyermek, akkor nem az együgyűségre gondol, meg nem arra, hogy nekünk csak mindent óvodásként lehet látnunk ebben a világban, az összefüggéseket mellőzzük, hogy aki templomban jár, az felejtse el a gondolkodását, meg a logikus életet, meg az összefüggéseket. Sokszor ilyen vádak érnek bennünket, hanem arra utal Jézus, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, aki meglátja a szükséget, szenvedőt, és meg akartok tenni mindent a másikért, hogy éljen. És tudom, hogy ennek a történetnek tragédia lett a vége, mert a csecsemő nem tudta megemészteni a kenyeret, nem tudta megrágni a kenyeret. De mégiscsak az Számomra ennek a drámai történetnek a mondani valója, hogy volt valaki, aki meglátta a szükséget szenvedőt. Kiábrázolódott rajta valóságosan az, amit Jézus mondott, hogy éheztem és ennem adtatok, és nem mérlegelt, és kisgyermekként megnyomta a csöngőt. Meglátni a másik embert, kiábrázolódni rajtunk Jézus Krisztus halálának és feltámadásának, ezt jelenti, nem nagy szavakat, hanem én, hanem ő. Amikor megosztom mindazt, amit kaptam az élő Krisztustól a másik emberrel. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. És végül, testvérek, arról is szól ez az ige, azt olvastuk az utolsó textusunknak az utolsó részében, hogy az ő dicsősége is megjelenjen. A Zsoltár így beszél Isten dicsőségéről: nagy az Úr, dicsérjük, nagysága felfoghatatlan. A Jelenések könyvében gyönyörű imádságok, úgy mondja ezt a teológia, doxológiák szerepelnek. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, hogy feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből és királysággal, és papokkát tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Vagy másutt: méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő, a dicsőség, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség és az áldás. Mert Jézus tanítványai, akik cserépedények, nem csak a halálában és szenvedésében részesednek, hanem dicsőségében is. Nem csak azt kell megértenünk, amit sokszor könnyű kimondani, mert beleroskadunk, hogy a világon van nyomorúságunk, meg szenvedésünk, meg hogy megrepett a lelkünk, meg a testünk, hanem azt is, hogy Jézus meggyőzte a világot. Hogy él. Hogy uralkodik. Hogy vigasztal. Atyám, akiket nekem adtál, add, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek, hogy meglássák az én dicsőségemet, mondja Jézus főpapi imádságában. Nos hát, kedves testvérek, mint ahogyan látjuk, újszülött csecsemők, kövessük a mi Urunkat. Látszódjék meg a hétköznapok valóságában az, hogy mi az övéi vagyunk. Ábrázolódjék ki rajtunk a Krisztus. Legyen ez a missziónk, családunkban, gyülekezetünkben, településünkben, a mi országunkban. Amen. Jöjjetek, válaszoljunk Istenünk igéjére fennállva, 357. dicséretünket énekeljük, egy húsvéti éneket, első, második és hetedik verseivel. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük neked, hogy most igédet megérthettük és láthattuk az újjáteremtő Istennek munkáját Jézus Krisztusban. És köszönjük, hogy úgy élhetjük mi is mindennapjainkat, legalábbis lelkiképpen, mint újszülött csecsemők, akik rád tekintve, veled gazdagodva kiábrázolhatják a te dicsőséges valóságodat ebben a világban. Imádkozunk hozzád, Urunk, így a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egy beteg testvérünkért. Adj méltóságot, kérünk az ő élete utolsó napjaihoz. Kérünk, hogy adj erőt és bátorítást, szenteked bátorítását és vigasztalását az őt körbevévő családnak. Tudjuk, hogy fájdalma nincsen, tudjuk, hogy Krisztust vallja mégis mi magunk, megrepedezett, megtört cserépedényként látjuk őt. Kérjük, hogy fogadd be a te országodba. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyakról felkelőkért. Hálásan köszönjük, hogy gyógyító Isten vagy. Köszönjük, hogy ezt tapasztalhatjuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik vizsgálatok előtt vannak, vagy rendszeres kezelésekre járnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, az iskolás korosztályért, akiknek többeknek szünet volt még az elmúlt néhány nap is. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik vizsgára készülnek. Imádkozunk az érettségizőkért, a konfirmáló fiataljainkért, szüleikért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, vezetőiért, vezetetjeiért. Könyörgünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Te adj bölcsességet minden döntésünkhöz. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönjük minden testvérünk elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Kiránduló körünk április 21-én túrát szervez Csobánkára, Margit ligettől indulva, Csobánkán teszünk sétát, majd felmegyünk az Oszolyra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, találkozás 9 óra 25 perckor a Pomázi buszpályaudvaron a Csobánkai megállóban. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának, hogy véleményével segítette egy református szellemiségű óvoda indításának felmérését, az űrlap kitöltési határideje lejárt, még egyszer köszönöm a sok segítséget. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, református egyházunkat a 0066-os technikai számon, alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Testvérek, a mai napon 15 órától kerül sor Máté Zoltán lelkipásztor testvérünk Piris Maróti gyülekezetbe történő beiktatására. Nagy tisztelet úr a tegnapi napon kérte, hogy hirdessem, aki részt kíván venni az ünnepi alkalmon, télies öltözetben jöjjön, mert a templomban nincsen fűtés. Április 14-én 9 órától tartjuk gyülekezetünk tavaszi nagy takarítását, ez jövő hét szombat. Kérjük szépen testvéreink segítségét, várjuk a konfirmáló fiatalok szüleit is. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 17 órától imaóra lesz Pomázon, 18 órától énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. 6:30-től bibliaolvasókör tartunk. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6-kor kezdődik imaóránk Csobánkán. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Szombaton az említett nagy takarítás lesz 9 órától. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Pomázi istentiszteletünkön megkereszteljük Palcsenge Kingát. Hirdetem, hogy jövő heti persely pénzünk egyházmegyei szolidaritási perselyes adakozásunk. Ezzel traktusunk egymást segíti, mindig 3 gyülekezetet támogatunk a közös persely pénzzel. Ez nagyságrendileg az egyházmegye tekintetében 2 és 2,5 millió forintos támogatást jelent összességében. Ezt 3 gyülekezet között osztjuk szét. Ebben az esztendőben a Diósdi gyülekezet, amely templomot épít, a Sziget Monostori közösség és a Töki missziói egyházközség lesz a kedvezményezettje a perselyünknek. Jövő héten vasárnap 15 órától kreatív gyermekdélutánt és szülők igei alkalmát tartjuk. Elkészültek a kis hívogatók is, a gyermekek reménység szerint a gyülekezeti házban vehették át mindezt. Jövő héten vasárnap 3 órától Tar Zoltán református lelkipásztor testvérünk érdligeti beiktatására is sor kerül. Erre is szeretettel hívnak és várnak bennünket érdligeti testvéreink. Valamint hirdetjük testvéreinknek nyári gyermektáborunkat, amely 2018. június 25-e és 30-a között lesz, hétfőtől szombatig Bakony Bél településen, a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskolának a vendégházában lesz most ez a tábor. Testvéreim, végül, de nem utolsó sorban, mindannyian tudjuk, hogy hazánkban választások vannak. Arra bátorítom minden testvéremet, hogy vegyünk részt a szavazáson. Én magam már reggel 8 órakor mindezt megtettem. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. 398. énekünket énekeljük első versszakával. Úr lesz a Jézus mindenütt. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!